Az Istennek drága igéjét a Jónás könyvéből fogjuk megnézni. Az első fejezetet nézzük meg, a második rész első versig. Ezzel kezdjük. Isten fénye a legnagyobb sötétséget is megtöri. 40 másodperc. Ugye mondták a média felelősök, hogy első 40 másodperc kulcskérdés. Ez a lényege a mai üzenetnek. Jónás könyve első rész első versétől kezdve olvassuk Isten igéjét, tehát Jónás 1.1-től. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsziszba menjek üljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy rajta lévőkkel Tarsziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szeret bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, majd ugye mély álomba merült. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen milyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenethez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg azt mondták egymásnak, gyerünk, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az Urat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a száraz földet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabbá lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaevezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket áltatlan vér, mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a hal gyomrában. A történet elég ismert, Jónás története azért általában széles körben már hallottak róla az emberek. Most is csak egy aspektusból nézzük meg a történetet, nem tudjuk kimeríteni annak minden részletében, rengeteg nagyszerű üzenet van benne ugyanis. Ha megnézzük a főbb gondolatokat bevezetésképpen, akkor látjuk, hogy Jónás nagyjából 800, Krisztus előtt 800 és 750 között szolgált Ámós és Hóseás proféták voltak a kortársai. Ebben a korszakban Júdában Uziás király volt az uralkodó, és Izraelben második Jeroboám uralkodott, Jóás király fia, és ebben a korszakban sikerült Izraelnek visszaállítani a salomoni királyság határait, visszafoglalták többek között Damaszkuszt is az asszíroktól. Samáriában uralkodtak Izrael királyai. Asszíria fővárosát és magát az asszír népet is áldász ellenségnek tartották, és rettegő féltek is tőlük, mert az asszír birodalom hírhet katonai birodalom volt, és a kegyetlenségéről elhíresült. Tehát egy félelem is párosult a zsidókban, az asszírokkal szemben, még a sikeres politikai és katonai akciók után is. Amikor sikereket arattak a király vezetésével, mind politikai, mind katonai területen, és ugye helyreállítják a salomoni királyság határait északon, visszafoglalva ezeket a városokat, amelyeket korábban elvesztettek, Ez az egész helyzet, ez a győzelem nem egy hálát eredményezett a szívükben, nem egy Isten iránti hálaadást szült az életükben, hanem felfogalkodást. Milyen döbbenetes, hogy az Istennek az áldása fakasztat az embere szívében hálát és Isten iránt való hódolatot, de nem csak ez lett a következménye a sikereknek, hanem bizony azt látjuk itt Izrael életében, hogy itt egy felfogalkodottság lépett fel a szívükben, a lelkükben. Sőt, nagyon érdekes módon értelmezték a sikereiket. Azt mondták, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi szövetséges istenünk, és ő adott nekünk győzelmet a pogány népek felett, kimutatva azt, hogy mi különbek vagyunk minden népnél, és a mi népünk uralkodni fog majd ezeken a népeken. Nagyon érdekes volt, amit Ámosz a 5. fejezet 18-20-as versében is mond, azt mondja, hogy azt mondjátok, hogy az Úr napja dicsőséges lesz, de nem mondjátok, hogy az Úr napja dicsőséges lesz, sötét lesz az, mint az éjszaka. Miért is mondta nekik? Azért, mert úgy gondoltak az Úr ítéletének napjára, sürgették, várták, mert azt gondolták, hogy ahogy ők most visszafoglalták ezeket a városokat, Isten majd elpusztítja a pogány népeket, és Izrael az egész földön dicsőségesen fényleni fog minden nemzet fölötti uralkodásában. Ezért sürgették és várták, hogy eljöjjön az Isten ítéletének napja a pogányokra. Hogy végre megbűnhődjenek a bűneikért, a kegyetlenségeikért, az istentelenségeikért. És milyen jó lesz, amikor majd visszajön az Úr. Elpusztítja ezt a sok gonosz embert a földön. És nem lesz gonoszság végre. Halleluja! Mert mi vagyunk a választott nép. Az igaziak. Mi majd megyünk a mennybe. Ezt már viszem egy kicsit tovább a keresztény eltorzott gondolkodásmód irányába. Mindezek közepette, tehát a sikerek, meg a politikai és a katonai sikerek, meg ez a felfogalkodottság közepette, jellemezte őket a paráznosság, az elköstelenség, a fényűző életmód, és ebben való elmerülés, a jogi ügyekben való korruptság, és a szegények elnyomása ezt a népet, Izrael népét. Aztán mindeközben, mivel ugye ők a szövetség népének tartották magukat, és úgy gondolták, hogy majd jön az Úr napja, és akkor ők néhány jó pontot kapnak Istennél, és vagy dicsőségesen fénylik az Úr népe az egész földön, a pogányok meg elpusztulnak, elégnek, megsemmisíti őket az Úr, ezért eljártak rendszeresen szombatnapján a templomba. És szombatkor megszentelték a szombatot, akik nem tudtak ugye a templomba elmenni minden szombatkor, és vallásos módon áldoztak az Istenüknek. Ámos proféta erről is szól, és figyelmeztetőleg beszél, inti a zsidókat. Pogány módra élték meg az Isten tiszteletet. Mit is jelent ez? Azt gondolták, hogy az Isten tisztelettel kifizethetik Istent. Megszentelik a szombatot, odaadják az Úrnak, és a hét többi napján pedig élhetik a saját életüket, mert Istennek megvan, ami az Istené, a többi nap meg az enyém. Mennyire veszélyes a mi számunkra is ez a gondolkodás, vagy az én számomra is. Hogy a szombatnappal, vagy a vasárnappal új szövetség értelemben valami különleges módon gondolkodunk, mint hogyha az nem arról szólna, hogy felkészítsen bennünket az Isten tiszteletre. Ami az Isten tisztelet után jön, heti 6 nap. Milyen veszélyes dolog külön választani az Isten tiszteletet a mindennap élet tevékenységétől. Mintha az nem lenne Isten tisztelet. Még akkor is, ha különleges alkalom, a felkészítés alkalma minden Isten tisztelet, és a gyülekezeti szolgálatok is arra vannak, egymást építsük, hogy felkészüljenek a szentek a szolgált végzésére. Milyen hajlamosak vagyunk bele laposodni a hétköznapokba. Így van? Így van? És megfeledkezni az Úrról. És elhisszük, hogyha csúcsot teljesítünk vasárnap, akkor azzal kipipáltuk a témát. Így gondolkodtak ebben a korszakban, II. Jeroboám idejében Izrael fiai. 722-ben éri utol az ítélet az északi királyságot, a 10 törzset, és deportálják őket úgy, ahogy Ámos prófétálta, megjövendőlte az Úr Ninivén túlra, és helyükre telepítettek vándorló arab törzseket, és egy népesség cserét hajtottak végre. De Ninivére is eljött a pusztulás. 612-ben a káldeusok elfoglalják Ninivét el, és megalapítják az új babiloni birodalmat. Ha belegondoltok, hogy 750 magasságában profétál Ninivében Jónás, és hirdeti nekik, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive, ez egy milyen evangelizációs üzenet volt, és akkor azt olvassuk a Jónás könyvében, a harmadik fejezetben, hogy megtér ez a 120 ezer lélek Ninivében, és belegondoltok abba, hogy 750 magasságában vagyunk Krisztus előtt, és 612-ig áll ez a város, akkor azt kell mondanom, hogy egyetlen prédikáció által Isten 4 generációt mentett meg. 4 generációi élet menekült meg az ítélettől. Milyen döbbenetes dolog, és milyen ereje van a tanúbizonyság tételnek azoknak az életében, akik hallgatnak rá. Generációkra lett hatással egy embernek a megtérése egy családban, vagy egy család Istenhez fordulása, Krisztusban való megtérése, új életre jutása generációkra tud hatással lenni, és egy nemzetnek, egy népnek a megtérése évtizedeket, vagy akár évszázadot is jelenthet az ítélet eljövetelének a eltolásával kapcsolatosan. Ugyanezt látjuk a Nándor Ferivál diadalnál, a nagyjából 70 esztendővel tolta el Magyarország jelentős részének a leigázását az oszmán birodalom által. És tudjuk, hogy ott nagyon komoly hitbeli mozdulások is történtek onnál a csatánál. Az Istennek a drága igéje, Ámos által, aki ugye kortársa volt Jónásnak, így akár hallhatott is róla, ismerhette a szolgálatát, igéhirdetését. Az új szövetségben, az apostoli zsinaton, az apostoli tanácson idézi Jakab Ámos prófétát eképpen. Ezután visszatérek, felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat. Mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem, így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Idézik az új szövetségben a pogányok megtéréséről értesülve Jeruzsálemben a keresztények. Krisztus tanítványai. Milyen döbbenetes dolog, hogy feltétele egy pogány ember megtérésének, egy város megtérésének, egy település megtérésének az, hogy elhangozzon abban az Úr neve. Nem tudja megmenteni az Úr az embereket, ha nem hangzik el számukra az Úrnak a neve. És tudjuk, hogy zsidó gondolkodásmódból leszűrve az Úrnak a neve, azt jelenti, hogy a Názáret Jézus Krisztusról való tanúságtétel, tehát az Úr nevéről való beszéd azt jelenti, hogy elmondjuk, hogy kicsoda nekünk a megváltó. Ki is a Jézus Krisztus? Ugye ez mindet jelenti, az Úr nevének elhangzása. Aztán rátérve Jónásra, egy kicsit empatikusan tekintsünk barátunkra, mert hadd mondjam nektek, hogy bármelyikünk lehetne. Csak lehet, hogy más élethelyzetben. A korunk Jónása, vagy a maga életének Jónása. Amikor Isten Ninivébe küldi, ugye ismerte Ámos által valószínűleg az Úr szándékát, az Ámos 5.27-ben azt olvasjuk, hogy fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Isten a neve. Tehát tudta Jónás, hogy Asszíria által fog elbukni Izrael, és ennek a birodalomnak a fővárosába, Ninivébe küldi a mindenható, akiről Jónás tudta, a Jónás 3.10-től olvasom a 4.3-ig, amikor Isten látta, amit tettek, azaz, hogy megalázkodtak a Ninive lakói Isten előtt, és megtértek bűneiből, és hogy megtértek rossz a rossz útról, azaz életmódjukat megváltoztatták, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak. És megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram! Gondoltam én ezt már akkor, amikor még házamban voltam. Azért akartam előző Tarsziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Borzalmas. Egyszerűen borzalmas. Tehát Jónás azt mondta, hogy én tudtam már otthon, amikor rám bíztad az ítéletnek az igéit, hogy ha ezek véletlenül, ne adj Isten, mégis megtérnének, akkor te azonnal megbánod, hogy elpusztítsd őket, és mi lesz akkor az én bosszú állásommal? Hát én alig várom, hogy eljön az Úr napja, és minden gonosz pogány, mocskos bűnös, förtelmes bűnös, elpusztuljon! Jézus korában hasonlóan gondolkodtak a körülötte mozgók. Nagyon szeretem, amikor a Szíró-Fönícia területén a kánaáni asszony oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy az én lányom, vagy kegyetlenül gyötri az ördög, a gonosz démon, szabadíts meg. És akkor Jézus azt mondja neki, ki emlékszik rá? Nem illendő, vagy nem jó az a kutyáknak adni, ami a gyermekeket illeti. És akkor azt mondja az asszony, jó Uram, de hát a kutyák is esznek a gyermekek asztalára leulló morzsákból. És akkor Jézus látva a hitét, azt mondja az írás, szólt és megszabadult annak az asszonynak a gyermeke. Kérdezte valaki tőlem, hogy hogy lehet ez, hát hogy lehet ilyet mondani, hogy kutyának nevezi Jézus. És akkor mondtam neki, hogy ez egy korszak volt, nyilván Izrael városaiba és falvaiba kellett elvinni az evangéliumot, tehát ott az első kör, ez biztosan így van. De nem vagyok benne biztos, hogy ezek Jézus gondolatai voltak. Az is lehet, hogy csak kihangosította azt, amit a tanítványok gondoltak. Többször látunk ilyet, amikor Jézus látta, mi van a szívükben, és szembesíti őket vele, vagy amikor azt mondják, hogy Uram, kérjünk tüzet az égből a samáriaiakra? És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. És tényleg tegyük a szívünkre a kezünket, milyen lélek van bennünk. Hogyan gondolkodunk ennek a világnak a bűnöseiről? Nagyon sok rossz hírt hallunk. Romlik és rothad ez a világ, kétség kívül. Persze nyilván hangos azoknak a tábora, akik ezt képviselik. De mit eredményez ez bennünk? Mit hangosítana ki Jézus, ha néha a szívünket felhangosítaná? Szóval Jónás abszolút eljogosnak érezte, hogy Isten elpusztítsa Ninivét. Ezért úgy gondolta, hogy én nem akar ebbe beleavatkozni. Ezért elment Jaffába, ugye Jaffa a héber vagy arab neve, latinul vagy görögül Joppé. Ugye Péternek is van ott egy kalandja, nagyon érdekes. Ez a Joppéi kaland, ugye. Ott van, emlékszem, a Simon Tímár házában. Péter, jól emlékszem, Joppé van. És pontosan erről a témáról beszélget vele a Szentlélek. Hogy ne mondd tisztátalannak, amit az Isten megtisztított. Zákeus. Zákeus egy förtelmes bűnös volt. Ezt mindenki tudta. Az a helyzet, hogy Zákeus is tudta. Hogy egy förtelmes bűnös. Ő neki esélye nincs arra, hogy Jézus közelébe kerüljön. Ez egy felmászik egy fára. És onnan nézi Jézust. És Jézus nem azt mondja neki, hogy na, Zákeus, mit nézel? Jó, hallasz. Egyből a közepébe, a lényegre. Zákeus, szállj le a fáról, mert ma nálad fogok vacsorázni. A te vendég szeretetedet szeretném élvezni. Most tudjátok, hogy ez mi volt? Ez skandalum volt. Tehát mindenki tudta, hogy bűnös, pokorra vele. Jézus pedig minden társadalmi konvenciót, azaz minden társadalmi börtönt, rácsot, lakatot, érzelmi gátat áttört. És azt mondta Zákeusnak, hogy nekem nem az számít, amit tettél, hanem te magad. És ott vacsorázik, és Zákeus nézi Jézust, és várja, hogy akkor ami dörgedelmes profécia, vagy pokolfajzat, vagy tűz, vagy valami kénkő, vagy valami jön. Jézus eszik, nevet, örül. Ott van Zákeus, és akkor Zákeus azt mondja, hogy Uram, én már ezt nem bírom tovább. Nem bírom tovább, én bűnös ember vagyok. Ezt nem bírok a jelenlétedben lenni. Bűnös ember vagyok. Loptam, csaltam, hazudtam. De én most kifizetem az adósságomat. És fogta, és a négyszeresét felajánlotta mindenkinek, akit meglopott. Ó, Uram, adj sok ilyen megtérést. Nem lenne gazdasági probléma egy országban sem. Tudtátok ezt? Ha megtérnének az emberek, nem lenne gazdasági probléma egy országban sem. Szóval fogta magát a jogosságérzettől, buzdítva Jónás és Joppéban, Jaffában, ugye Tel Avivnak a része ma, egyébként Tel Aviv Jaffának hívják, így olvastam, és keres egy hajót, kiválaszt egy tengerjáró hajót, Tarsisz hajót, amely Tarsiszba ment, és a földközi tengeren az által ismert legmesszebb pontra, egyesek szerint Tarsisz, Spanyolországnak az Atlanti-óceán felüli csücskén van. Nagyjából 5000 kilométerre van attól a ponttól, ahol menni kellett volna neki. 500 kilométer nagyjából Ninive, és nagyjából 5000 kilométer a másik irány. Tehát ő, ha lehet, azt mondja, jó messze, a legmesszebb menjek. És ahogy kifutottak a tengerről, a földközi tengerről, tengeren, lecsap a írtózatos hullám. Meg megnéztem egyébként, hogy ez most milyen szövegösszefüggésben, szerkezetben van. De hát egyértelműen azt mondja az írás, hogy az Úr rábocsátotta ezt a vihart a tengerre. Tehát egyértelműen az Úr küldte, bocsátotta, engedte ki. Talán már lesz egy harmadik része is ennek a sorozatnak, amit egyébként az egyik imádói dicsőt alkalmon kaptam az Úrtól, hogy erről beszéljek. Nagyon termékeny volt azok az alkalmak, és még lesz is ilyen. Majd arról még szeretnék a szellemi aspektusairól beszélni. Egy pár szót a viharnak. De most itt nem lényeges jelen pillanatban, ugye erre kitérjünk. Pál apostolról beszéltünk az első részben, és tudjuk, hogy Pál apostol rabként került egy hajóra, amely az emberek engedetlensége miatt, és nem az ő hibájából került viharba, és azt is megállapítottuk, hogy nem tartották tekintének Pál apostolt, és ezért veszedelembe kerültek, mert nem hallgattak arra a bölcsességre, amely Istentől volt az életében. Jónás más helyzet. Jónás nem csak a saját, nem csak hogy a saját vétke miatt bajba került, hanem még másokat is életveszélybe sodort. És tudjátok, az engedetlenségnek vannak olyan szellemi törvények, amelyeket nem lehet elkerülni senkinek. Nézzünk néhány törvényszerűséget és szellemi hozzáállást a Bibliában, ami működik. Az első dolog az aranyszabály. Olvassuk együtt. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Önmagában egy olyan rendező elv, ami segített volna Jónásnak, hogy jó döntés hozzon. Ez olyan alapelv és olyan rendezőjelv a szívünkben, amely segít egy munkai konfliktust jó irányba mozdítani. Ez egy olyan alapelv, amely családi konfliktust segít tartalmában kicserélni, és a töltetében megváltoztatni, A bosszúállás, a harag, a szétdobálás helyett az összekötés, a megbocsátás, a helyreállítás jön be. És hadd mondjam nektek, hogyha valaki ezt az alapelvet szívébe zárja, akkor nagyon gyakorlati módon megéli a működő valóságát ennek. A másik kapcsolódik ehhez, és szorosan Jónás életében is nézzétek ennek a működését, a Galata levél 6. rész, 7., 8. verse, olvassuk ezt is együtt. Ne tévedjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Vetés és aratás törvénye. Én megfigyeltem, a kérdés az, hogy te megfigyelted-e már, hogy amikor esetleg igazságtalanul, vagy szeretetlenül, gőgösen, büszkén viselkedsz szeretteiddel, a hozzád közelállókkal, vezetőként a rád bízottakkal, vagy beosztottaiddal, megfigyelted már, hogy nagyon hamar megtapasztalod ugyanazt a te irányodban? Hogy ugyanaz történik, lehet a gyereket felől, a kollégát felől, az utcán, nem várt helyen. Megtapasztaltad? Én nagyon hamar megszoktam. Fogom is a fejembe, hogy Uram, bocsáss meg. Ugyanaz történik velem, mint ahogy én viselkedtem mondjuk a kollégámmal, vagy a gyerekemmel, vagy bárkivel. Ugyanaz történik velem. És hadd mondjam, pozitív értelemben is, igaz ez, ami bevetsz az emberek életébe, és amit elvetsz döntésekben az életedbe, abból fog a gyümölcs előjönni. Péter apostol a Szentlélek által így tárja fel a szenvedésnek a forrását és különbözőségét. Azt mondja, mert 1 Péter 2, 19-20, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Mit mond a Biblia? Lehet igazságtalanul, hogy nem volt jogos a bántás szenvedni, de azt mondja a Biblia, hogy ebben ott van az Isten kegyelme, tehát Isten erőt ad ennek hordozására, és megtapasztalod azt, hogy Krisztusért szenvedsz. Mert valami olyanért szenvedsz, amit tőle tanultál. Mert belülünk nincs jó. Tehát bennünk nincs semmi jó. Ami jó van bennünk, az Úrtól van. És ha egy bizonyos helyzetben a jót tudjuk tenni, az azt jelentette, hogy a Szentlélek által Krisztus tud megnyilvánulni. Amen. És hadd mondjam nektek, hogy ez szituációról szituációra döntési helyzet. És a döntési helyzetben eldől, hogy melyik irányba megyünk, minek nyitok teret az életemben. És Jónás is eldönthette az életében, hogy minek enged, a gyűlöletnek, vagy a kegyelemnek. És mit mond Péter? De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek hibátok miatt a verést, ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek ért a szenvedést, mit mond az írás? Az kedves az Isten szemében. Ne fussunk, ne fuss Isten elől. Futottál már? Futottál már másik irányba? Volt értelme? Inkább hozzá menekülj. Bármiért is az életben. Akkor is, ha nem érted, mi történik veled. Bátorít az Úr szava. Olvassuk együtt. Zsoltárok 139.7-től. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, a kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Mennyire tudta ezeket az igéket Jónás? Mint te meg én. Közülünk legtöbben. Vagy többen. Mennyi energiát fektetünk kudarcra ítélt dolgokba. Milyen fájdalmas, amikor abban erőködünk, ami elfelé visz bennünket Istentől. Ahelyett, hogy törekednénk arra, hogy az ő közelébe kerüljünk, és megmeneküljünk, gyógyuljunk, szabaduljunk, vagy értetlenségünket feltárjuk előtt, és azt mondjuk, Uram, nem értem, és de ha soha nem is értem meg, akkor sem választok más Istent. Van általános istenhit. Menjetek el ókori kiállításokra, és nézzétek meg az egyiptomi kultúrát, nézzétek meg a mezopotámiai kultúrát, nézzétek meg a görög vagy a római kultúrát és az ebből fakadó régészeti leleteket, és nézzétek meg, hány istent imádtak. Keverelt az okkultizmussal, a zagyvasság, sok zagyvasság volt, de az ókorban nem létezett ember, aki ne hitt volna Isten létezésében. Hogy ne úgy gondolkodott volna, hogy nem csak egy Isten, ők sok Istenbe hittek. De az, hogy Isten van, az neki teljesen természetes volt. Nem tudtak úgy élni, hogy ateisták legyenek. De hadd mondjam nektek, hogy az életveszélyben nincs ateista. Én nem gondolom, hogy ezek a marcon a matrózok gyakorló hívők voltak. Vagy hogyha egy katolikus képen minisztránsok lettek volna. Nem gondolom. De amikor életveszélybe kerültek, azért mind imádkozott, kivéve Jónást. Ez egyszerűen döbbenetes. Azt olvastuk, hogy félelem fogta el hajósokat a viharban, és mindenki a maga istenéhez kezdett imádkozni. Jónás, mert amikor halt, ezek imádkoznak, lement a hajó mélyébe, megágyazott, keresett egy jó puha zsákot, lefeküdt és aludt egy jót. És akkor a hajós kapitány érzékelte, hogy egy valaki nem kiállt az istenéhez. Mindenki imádkozik, ahogy tud. Csak Jónás nem. Felkelték azt, hogy mit csinálsz, ember? Magadnál vagy? Hát egy imádság is sokat jelentett, akár lehet, hogy pont a te Istened lesz, aki megment bennünket. Jónás tudta, persze. Hát tudta, hogy ha ő imádkozik, az ő Isten meg tudja menteni az egész hajót. Azért nem imádkozott. Mert a végén még kiderül, hogy visszaviszik a partra. Ezért azt mondta, jó mélyen alszok, a legtávolabban az imádkozás helyétől, hogy ne is kell imádkozni. Milyen félelmetes dolog, amikor a lelki tompaság ilyen módon erőt vesz valakinek a lelkén, ennyire megkeményedik a szív, vagy megkeseredik, és azt mondja, a közelébe sem megyek a gyülekezetnek. Nem is akarok élőben Isten tiszteletet hallani, mert tudom, mi lesz belőle. Hát így tudom, Isten meg fog szólítani. Nem megyek az ima alkalomra. Tudom, mi lesz belőle. Isten meg fog érinteni. Nem megyek az imádat helyére. Tudom, mi lesz belőle. Isten fog munkálkodni, és tudom, mit fog mondani. És ezt nem akarom hallani. Ma is van az embereknek Istene. Mikor nem is így hívják. A Filippi levélben azt olvassuk, hogy mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Az ővéjük a kárhozat, a hasuk az Istenük. És azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. A 2 Timóteus 3-ban olvassuk. Az emberek ugyanis önzők, pénzsovárak lesznek, dicsekvő gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlehetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, állók, vakmerők, felfoalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ének a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Sok dolgot látunk a mai világban, és az ige szerint meg fog jelenni az egyházban is ezek közül sok. Vagy meg is jelent. De hadd kérdezzem már meg, hogy mi fog ebből következni? Tehát az fog következni, amit Júdás levelében ír a Szentlélek, hogy imádkozzatok értük, de ne vállaljatok közösséget a tetteikkel. Vagy az következik-e belőle, amit Pál mond Timóteusnak, hogy Legyél olyan, aki nem veszekszik senkivel, de szerintem neveli az ellenszegülőket, mert hát, ha megadja neki Isten, hogy felébrednek az ördög csapdájából, és megtérnek. Jónás mély álma nem a lelki békességéről árulkodik, hanem a mély közönyről, a szellemi-lelki tompaságról, a megkeseredésről. Mert tudjátok, hogy ebbe is bele lehet aludni? A Tesszalonikai levélben azt mondja, hogy akkor ne is aludjunk, 1 Tesszalonikai 5-6, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát a hívő ember is bele tud aludni az életbe. Küzdünk ezzel, nem? Én igen. Te is szoktál küzdeni vele? Milyen nagy szükségünk van egy vasárnapi istentiszteletre? Szoktam mondani olyan, mint mikor a ruhából kirázzák a port. A mai dicsőítés is nekem olyan volt, mint hogy kirázzák a ruhából a port. Meglátja az ember, mennyire foltos. Az Uram, annyi mindent összeszedtem a héten. Rázd ki, tisztíts meg, üresíts meg, tölts meg. Ne is aludjunk, mint Jónás. Ennek ellenkezőjére buzdítát a Szentlélek, mint amit Jónás tett. A kegyelem diadala Jónás életében. Van egy imádsága Jónásnak, ugye, gondoljatok bele, hogy ezek a pogányok több irgalommal voltak Jónás iránt, mint amilyen irgalommal Jónás volt a ninivejiek iránt. Mármint a pogányok iránt. Mert amikor megtudták, hogy milyen istentelenséget csinál, akkor nem akarták berobni a tengerbe. Azt mondja az írás, hogy fogták az evezőt, és megpróbáltak visszaevezni a partra, hogy nehogy meg kell ölni valakit. Jónás meg 120 ezer embert simán megnézett volna, hogy az égbe jövő tűzzel, kénköves tűzzel, mint Sodom és Gomorra elpusztítja az Isten. Még csinált is egy mozit magának. Ninive mellett az egyik dombon, ahol most egy muszlim szenthely van. És onnan nézte a tökind alul, hogy hát ezt a 40 napot kivárom. Csak most még el nem felejtem, 3 napi járóföld volt Ninive, és tudjátok hány napot ment Jónás? Egyet. Egyet. Leírja a Biblia, hogy 3 nap lett volna, de Jónás ment 1 napot. Na ennyi elég volt. Még a végén mindenki meghallja az Úr nevéről szóló üzenetet. Mert az Úr nevéről szóló üzenet szabadító erővel bír. Isten igéje azon nincs virincsbe verve. Még valami történik velük. Emlékszem, fiatal emberként néha elmentem a falunkban lévő imaház mellett, ahol ki volt írva, hogy a mester itt van és hív téged. Ennél rosszabbat ki se lehetett volna írni. Mert én aztán azt mondom, ki az a mester? Hova hív? Ilyen titokzatos volt. Aztán láttam fiatalokat. Gitár háton. Mentek, a mester itt van és hív téged. Furcsa helyre. Egyik sem nézte ki belőlem, hogy esetleg rajtam könyörülhetne az Úr. Amikor Debrecenben megtértünk, kisebb sokkot kaptak a helyben a baptisták. Azt mondták, hogy lehetetlen. Tehát az lehetetlen, hogy a DJ, a TSZ elnök fia az megtért. Imádkoztak évekig, sok mindenkit el tudtak képzelni, hogy megtér. De hogy én megtérek, azt nem. Milyen jó, hogy az Úr el tudta képzelni. És voltak olyanok, akik el tudták képzelni, hogy még egy ilyen bűnös, mint én, azon is könyörülhet az Isten. Jónás, ugye bedobják a tengerbe, és mondják, hogy Uram, Istenem, bocsáss meg, ne tekint, ne tulajdonítsd vétkeink közé, hogy ezt tettük. Bedobják a tengerbe, el is csendesül a tenger, ezek megfélemlednek, áldozatot mutatnak be a mennyistenének, és akkor Jónás pedig elnyeri egy nagy hal. Hallottam egyszer egy szolgáltatót, ugye bent van a gyomorsabba. Hígyító gyomorsabb volt, vagy valami csoda folytán nem elzserülött meg. És akkor Jónás ott ül. Azon gondolkodtam, hogy három nap, három éjjel volt a hajgyomrában, hogy vajon Jónás azonnal imádkozott, vagy csak a harmadik nap végén. Egy ilyen trauma után az lenne normális, hogy azonnal imádkozik valaki. De én azt mondom, nem. Én gyanítom, hogy három napig még ott is mondta. A hínár. Vagy csak úgy csendben dolgott magában. Ismerős? Mindaddig, amíg annyira el nem fáradt, hogy már nem tudott Istennel szemben erőködni. Mint Pál apostol, akinek azt mondja, hogy kár neked az Isten ösztönzése ellen menni. Nem volt még elég, Pál. Az őrület. De én hajlok arra, hogy a harmadik nap vége. Jó nap nem sütött, tehát nem tudta, hogy meddig tart. Azt az egyik szolgálta, hogy nagyon tetszett, hogy ott el lehetett dönteni, hogy a hal gyomrából lefele megy valaki, vagy felfele. Ez az igazság. Hogy ebben a helyzetben tényleg ott még el lehet dönteni, hogy másik irányba távozik az ember az emésztő szervből, és akkor nem részletezem, vagy felfele megy az ember, és a szájon keresztül távozik is. Gondoljatok bele, hogy Jónás kijött a tengerből, aztán rászáradt ez a cucc. Jó illata lehetett. Nem is tudom, kell 500 kilométer gyalogolni, hogy kiszellőzzöm. Szóval azt mondja Jónás, hogy lesüllyedtem a hegy alapjáig a Jónás 2:7-től 10-ig. Bezárult mögöttem a föld, de te kimentetted életemet a sírból, ó Uram Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jó tevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadítás. És amikor kimondta ezt az őszinte imádságot, akkor és megtért, akkor ugye a partra veti a nagy hal, a cethal, és akkor Isten, értitek, Isten? Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, nagy városba, hirdesd ott az Úr üzenetét, amelyet én mondok neked. Zavarbejtő, nem? Hát Uram, legalább egy kicsit úgy letolnál. Úgy jól megvernél. Mondnál, te piszkos bűnös. Nem szégyeled magad. Hát milyen keresztény vagy te? Hát kedvesem, igen, ezt mondja a sátán. És mi olyan döbbenetes, hogy én is beleértem magam, várjuk Istentől. Vezekelni akarunk. És Isten nem hajlandó ebbe belemenni. Mert ő igen irgalmas, igen kegyelmes, és szerető Isten, és örömét leli abban, hogy megszabadítson bennünket. Örömét leli az Uralban, hogy megkegyelmezzen nekünk. És azt mondja, többé erről nem beszélünk. És még ennyit sem mond, bocsánat. Még ezt sem mondja. Óriási. Jeremiás prófétának hasonló helyzet volt az életében, elege volt, hát szegény, nem is csodálom. A Jeremiás könyvétnek síralmait olvastad már, meg kicsit utánolvastál a történelmi háttérnek. Hú, nem is csodálom, szegénynek nagyon nehéz lehetett. Nagyon-nagyon kevés élőhitű, őszinte hívő ember volt abban az időben. És gyakorlatilag folyamatosan megzálták azért, mert hirdette az igét, és még utána is, tehát több irgalmat tanúsítottak a pogányok, az ellenséges haderő vezérei, mint a saját népe. És akkor azt mondja Jézus, na oké, nekem ebből elegem van. És mit mond az írás? Jeremiás 15:19. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, ha értelmes és értékes dolgokat beszélsz az értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Ne feledd el, Jeremiás, nekik kell hozzátérniük, és nem neked hozzájuk. Az elhívásunkat, amelyet Krisztusban kaptunk, nem tehetjük félre. Büntetlenül semmiképpen nem. Kedvesem, az elhívásunk az nem olyan dolog, hogy építkezek, most beteszem a szerszámos ládába. Az elhívás nem olyan dolog, hogy született egy gyerekem, és beteszem a babakocsi aljába. Az elhívás nem olyan dolog, hogy van az életem egy nehéz élethelyzet, hát most Isten is megérteti, nem szolgálok. Van egy fizikai gyengeség, és megfelelkezem arról, amit Isten mondott. Ezt nem lehet félretenni. Az elhívásunkba való beleállás, az Úr mindenható kegyelmét szabadítja fel az életünkben először, és az életünk által mások életében. Tudtok egy áment mondani? Akkor beleállsz az elhívásodba, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, mire hívattál el, beleállsz ebbe, és azt mondod, Uram, bármi jön is, én ezt fogom tenni. Ez felszabadítja az Isten kegyelmét az életünkben, átjárja az isteni erő a tagjainkat, meg elveredik az embernek a szelleme és a lelke, míg az elméje, a gondolkodásmódja is megváltozik, megfrissül. És egész másképpen tudja futni az Isten tiszteletet, a munkáját, a családját, a kapcsolatait, tágabb, szűkebb értelemben, gyülekezeti szolgálatait, ami az Isten tisztelet része. Az egész élet. Olyan döbbenetes, hogy az elhívás értékét többre becsülték Jónás utitársai, a pogányok, mint ő maga. Akkor megtudták, hogy neki ilyen frankó sorsa van. Hogy a legnagyobb Istent ismeri. Ráadásul a profétája. Mert ugye nem lehetett mindenki proféta az Ószövetségben. Ott rászállt a Szentlélek a profétára és a profétákat, és az Ószövetségben ez a szó helyes, Isten kente fel. Tudtátok? A királyokat és a papokat fölkenték embereken keresztül, de a profétát az Isten kente fel. És ez az ember Zebulon törzséből Isten elhívta. Fel is kente. És akkor azt mondják neki, mikor elmondja, hogy mit is csinált, hogy teheted ezt? Hogy tehettél ilyet? Egyrészt Isten ellen, de ebben nem csak ez volt benne. Hogy teheted ezt velünk? Hogy ülhettél fel a hajóra, ha tudtad, hogy ilyen bűn van az életedben? Hogy kockáztathattad a mi életünket is, akik veled utazunk? Miért csodortál bennünket bajba, gonoszságoddal? És ennek ellenére nem kívánták a halálát Jónásnak, hanem próbálták megmenteni. Jónás imádságában a 8. vers így hangzott, amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodban. Bármilyen fájdalmas is szembenéznünk ezzel, de szükségünk van ilyen élethelyzetekre. Így van? Egyszerűen meg kell értened. Nem lehet előre menni nélkül. Értsétek, nem is maradnánk meg. Miért? Mert ezekben a helyzetekben válik igazzá, amit mond Isten igéje, a zsidókhoz írt levélben, az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív. Nem azt mondja a Biblia, hogy a hitbeli sikerek, a hitbeli győzelmek, a karrierben elért következő szintek, nem az adó visszatérítés által kapott 800 ezer, vagy 300 ezer, vagy 200 ezer erősíti meg a szívet. Ez nem erősíti meg, hanem a kegyelem. És tudjátok, ahhoz, hogy a kegyelem be tudjon áradni egy szívbe, az elveszettség felismerésekkel. Ott a csüggerés, a lehetetlenség, a tehetetlenség beismerése és felismerésekkel. És bármennyire is döbbenetes, újra és újra el fogunk jutni eddig a pontig, hogy mind több és mind több tudjon beáradni a szívünkbe, az Isten kegyelméből, és nem csak a szívünkben, hanem egészen a életünk gyökeréig hasson. Az Isten végtelen kegyelme, és a rászorultságunk az Isten jóságára, kegyelmére, megbocsátására, megelevenítő erejére. A kegyelem diadala látszik Jónás életében. Nem hántolgatja fel Isten, hanem elküldi a megtért embert, a helyreállított embert, hogy töltse be szolgálatát. Aztán ugye, szerintenek Isten nem tudta, hogy azért Jónás még nem tökéletes? Tudta szerintetek? Persze, hogy tudta. Hát nem azért küld Isten, nem azért hív el bennünket Isten, és számol velünk az ő szolgálatában, mert tökéletesek lennénk. És mi néha meglepődünk a tökéletlenségünkön. Istent ez nem lepi meg. Hogy jelezzem. Egy elütött hang, egy be nem kapcsolt mikrofon, és sorolhatnám. Egy elhamarkodottan kimondott szó, egy meggondolatlan tett, ezek vagyunk. Kegyelemre szomjazó, sóvárgó szív. És akkor Jónás barátunk, na jó, hagyjunk egy esélyt a pusztulásnak. 40 nap és elpusztul Nínive! Semmi kegyelem, te tudta, hogy irgalmas és kegyelmes Isten. Semmi van olyasmi, hogy de egyébként, na hát mégiscsak, hát még az első emberpárnak az énekem már megígérte Isten, jönni fog a szabadító, akit mi várunk, a messiás. És hát valami lesz veletek, még valami jó is történt. Még 40 nap és elpusztul Nínive! És milyen peke volt? Minden hitte. Ő egy napi járóföldre ment el, de az evangélisták százai mentek szét a városba. A király palotáig jutott az evangélium híre. És akkor meghallja a király az Isten üzenetét, megszaggatja ruháját, fölveszi a zsákruhát, és az egész előkelő nép, minden vezető megtér az Istenhez, és kihirdetik, hogy mindenki térjen meg a gonosz útjairól. Még az állatok se igyanak. Az állatok is böjtöljenek. És böjtöt hirdettek Ninivében, megalázta magát ez a nép a mindenható Isten előtt. És a 10. versben azt olvassuk, a 3. részben, amikor Isten látta, amit tettek. És hogy megtértek a rossz útról, megváltoztatták az életútjukat. Megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Van egy segédlet, gondoltam, hogy valamikor megmutatom nektek, erre van fölépítve nálunk a stratégiánkban az emberek felé való szolgálatnak a lépcsői, vagy egyenese. Ennek a kétdimenziós mátrixnak 4/4 van. A bal alsó sarokban vannak azok, akik nem ismerik az evangéliumot, és nem is akarnak róla hallani. Nagyjából ide sorolta Jónás Ninivét és lakóit. A jobb alsó sarokban vannak, akiknek kevés ismeretük van az evangéliumról, vagy nincs ismeretük, de nyitott a szívük. Isten pedig ide látta Ninivét. Kedvesem, nem ismered az emberek szívét. Ne kategorizáld be őket mindaddig, amíg nincs lehetőség reagálni az evangéliumra. És hadd mondjam nektek, hogy a bal felső sarokban a kiugrott keresztények vannak. Akik megtapasztalták az Úr szabadítását, de elfordultak az Úrtól. Ők a legkeményebbek. De még értük is könyörgünk. És várjuk őket vissza, mert az elmúlt években többeket láttunk így visszatérni az Úrhoz. És nem mondjuk, hogy lehetetlen, még akkor sem, ha olyanokat mondanak, hogy a fülünk ketté áll. és ellenségesek és indulatosak, oké, akkor nem idegesítjük őket, imádkozunk. Mondjuk, Uram, az a kegyelem, amely engem megmentett, bárkit megmenthet. Nincs olyan sötétség, amelyet át ne tudnál törni az evangélium ereje által, mert megmentettél engem is. És hányszor megbocsátottál, hányszor helyreállítottál, hányszor elviseltél, hányszor hűséges voltál. És jobb oldalon vagyunk mi keresztények, jobb felső sarokban. Akik hallottuk az evangéliumot, megtértünk, és növekszünk az Úr ismeretében, és látjátok, a lelki szomjúságban is van különbség, a vízszintes tengely. Van, aki nagyon szomjazik az Úrra, lelke szenvedélyes, van, aki a nulla feletendel. Van, aki nagyon ellenséges a másik oldalon, van, aki kevésbé az, és halad valamerre. Én örömmel látom az ismertség körünkben, mikor az ellenségesek közül némelyek haladnak a nulla felé. Hogy már kevésbé ellenségesek. De tudjátok, hogy mi kell ahhoz? Eleven szenet gyűjteni a szeretet által. Az indulat a szeretettel reagálni. Elszámolni 10-ig, 50-ig, 100-ig, 2000-ig, 2 millióig, egy hétig, egy hónapig. És csak utána reagálni. Mikor, hol tartunk? Ne mondjunk le egyetlen emberről. És végül Jónás jele, a názareti Jézus beszél erről a Máté 12-ben. Jelet kérnek tőle a zsidók, és azt mondja, nem adatik ennek a nemzedéknek más, mint Jónás jele, ám de nagyobb van itt Jónásnál. És nézzük meg ezt a nagyobbat. Azt olvassuk a Máté evangéliumában, hogy Jónás is 3 nap 3 éjjel volt a halgyomrában. A názáreti Jézus 3. napra támadt fel a halálból. Ez egyezőség. Míg azonban Jónás engedetlen proféta volt, a názáreti Jézusról azt halljuk, azt olvassuk, hogy engedelmes volt, mint halálig, még hozzá kereszt halálig. Ezért nagyobb van itt Jónásnál. Aki szól. Jónás aludt a hajóban, míg a vihar tombolt. Jézus is elaludt a hajóban, míg a vihar tombolt. Csak míg Jónás bele kell dobni a tengerbe, hogy elcsituljon a tenger, addig Jézus felkelt, és azt mondta a tengernek, némulj el. És az isteni hatalom kiment, és a tenger engedelmeskedett neki, a teremtőnek. Amíg Jónás saját vétke miatt szenvedett, addig a názáreti Jézusról azt olvassuk, az Ézsaiás 53:5-6-ban, ő pedig a mi vétkei miatt kapott sebeket, bűnei miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által árán gyógyulhatunk meg. Milyen tévelyektől, mint a jók, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Jónást elnyelte a tenger, de nem látott halált. A názáreti Jézus azonban odaadta az életét mindnyájunkért, hogy megváltást szerezzen, esélyt szerezzen minden embernek a bűn, a halál és a sátán uralma alól. Jézus feltámadt a halálból, hogy a feltámadás reménységével, az élet reménységével töltse meg a benne hívők szívét a Szentlélek által. Jónásban nem volt meg az Isten minden ember iránti, minden nemzet iránti szeretete. Ellenben a názáreti Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tehetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve, az bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És végül ez a szeretet ebben az egy mondatban sűrűsödik össze a kereszt üzenete, az áldozat és a feltámadásnak a reménysége, és a szeretetének végtelensége, gyógyító és szabadító hatalma. Olvassuk együtt a János 3:16-ot, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki az közületek, aki már átadta az életét Jézus Krisztusnak, és ma is azt mondja, hogy hú, ha én ma hallottam ezt a prédikációt először, neki adnám az életemet most is. Oké. Okay. Van olyan köztetek, akiben ez ma élet meg először. Ma értett meg valamit az Isten kegyelméről, mélységéről, és azt mondja, hogy igen, nekem szükségem van erre a kegyelemre, erre a szabadításra, erre a szeretetre, a bűnbocsánatra, az életre. Van olyan köztetek, akit mélyebben megérintett? Köszönöm szépen. Van esetleg még valaki, akit mélyebben megszólított most a Szentlélek? Jó, hálás vagyok azért, hogy Isten munkálkodik az életünkben, és én kívánom nektek, hogy az ő drága lelkének ereje a mindennapokban hassát az életünket, hogy Isten tiszteletet éljünk meg minden nap. Amen. Vigyük a jó hírt.